Az amerikai alkotmány a háború indításának a jogát azt a kongresszus kezébe adja. Tehát az amerikai elnök egymaga nem indíthatna háborút. Kivéve azzal a felhatalmazással, amit 2001. szeptember 11-e után pont a kongresszus megszavazott neki, és azóta is egy ilyen gumiszabályként alkalmazzák, hiszen a terrorizmus elleni háborút azt például vonatkoztatták 2003. márciusában, amikor megtámadták Irakot. Tehát van egy ilyen szürke zóna, de azért, ha szabad ilyen anekdotikus történetekre megint hagyatkozni, azért van egyfajta ilyen, hogy mondjam, józan ellenállás az amerikai katonai vezetésnek, mint amikor arról jöttek hírek a Trump első mandátumának a lejártának, a első mandátumának a végén, az utolsó hetekben, hónapokban, hogy dugdosták előre a nukleáris indítási kódokat, nehogy éppen valami megszállja.
Hétfőtől új világ jön az Egyesült Államokban, be fogják iktatni a következő amerikai elnököt, Donald Trumpot. Azonban a következő elnök és környezete tettek arról, hogy a beiktatása érdekeljen bennünket a legkevésbé. Trump bejelentkezett Grönlandért, Panamáért, sőt, még Kanadáért is, Elon Musk pedig önálló külpolitikát folytatva sorozatosan beledumál európai országoknak a politikájába. Mindezek mellett az adásnak lesz egy magyar szála is. Rogán Antal szankciós listára tette az Egyesült Államok, ezek mellett pedig David Pressman hazatért, és a kormány sajtó már az utódját is sejti. A Fülke e-heti adásának vendége Nagy Gábor, a HVG vezető szerkesztője, Világrovatának vezetője. Szia, köszönöm, hogy itt
van. Szervusz, üdvözlöm a nézőket, hallgatókat.
Én pedig Kacskovics Mihály Béla vagyok, ez a Fülke, a HVG közéleti műsora. Kezdjünk egy néhány nappal ezelőtti sztorival. Donald Trumpot elítélte a bíróság, korábban az esküdtség már kimondta, hogy bűnös. Ez a 2016-os kampányról van még mindig szó, ez a Stormy Daniels-es sztori, a pornószínésznős lefizetős. Miért nem büntették Donald Trumpot?
A bíró az indoklásában azt mondta, hogy tekintettel arra, hogy Donald Trump a közeljövőben az Amerikai Egyesült Államok elnöke lesz ismét, ezért különböző okokból nem szabhat ki rá olyan büntetést, ami akadályozna az elnöki feladatai ellátásában. Ez lehetett volna akár próbára bocsátás, akár felfüggesztett vagy letöltendő börtön. Már amikor a tavalyi év végén a bíró megnyilatkozott erről a helyzetről, hogy mi lesz az ítélethirdetéskor, közölte, hogy nem lesz börtönbüntetés, ami egyébként lehetne, mert New York állam törvényei szerint azért a számviteli hamisításért, amit Donald Trump elkövetett, hogy ügyvédi költségnek átszázza ezt a hallgatási pénzt, 4 év szabható ki maximum, ezt nyilván nem szokták kiszabni. A New York Times megnézte, hogy 2014 óta milyen ítéletek születtek, az ítéletek 1/3-ában 1 év alatti börtönt szabtak ki. Azért az 1/3 egy elég nagy szám, de általában nem szoktak kiszabni ezért börtönbüntetést, főleg nem erőszakos cselekmény esetében első ízben büntetett emberre, tehát ezeknek a feltételeknek Trump megfelel. Az viszont a New York Times kutatása szerint példátlan a 2014 óta megvizsgált esetekben, hogy úgy adott a büntetés alóli mentesítést Donald Trumpnak a bíró, így hívják azt hiszem jogilag azt a kifejezést, hogy én téged az esküdtség bűnösnek találása után azt jóvá hagyva gyakorlatilag elítélt bűnözőnek minősítelek, de nem szabok ki rád büntetést, ez is előfordult 2014 óta, de ilyenkor az esetek mindegyikében leszámítva Trumpot, az illetékes bíró feltételül szabta, hogy neked időről időre be kell mutatnod, hogy van állásod, ez nyilván nevetséges lett volna az amerikai elnök esetében, és még egyéb más feltételeknek is eleget tenni, ezek viszont a bíró döntése szerint akadályozták volna Trumpot az elnöki feladat ellátásában, tehát gyakorlatilag ez jelentette azt, hogy Trump egy DNS mintát adott elítélt bűnöző a szó jogi értelmében, de nem kapott büntetést a bírótól, tehát nyugodtan lehet az Egyesült Államok elnöke, egyébként is lehetett volna, mert nem feltétel a büntetlen előélet.
Akad itt viszont egy másik ügy is, 2020-as, ez a Kapitóliumnak az ostromához kapcsolódik, és Jack Smith különleges ügyész beszélt arról, hogy abban az ügyben is kvázi vádemelésre készültek Donald Trump ellen, viszont erre azért nem került sor, mert elnökként már nem lehet senkit megvádolni, de ez most akkor tényleg azt jelenti, hogy elnökként büntetőjogi értelemben gyakorlatilag bármit el lehet követni?
Nem, ez nem azt jelenti, ez azt jelenti, a Watergate után, Watergate botrány után született egy olyan igazságügyminisztériumi állásfoglalás, amit később írásban is megtettek, és ha úgy tetszik, szentesítettek, hogy hivatalban lévő elnök ellen nem indítható büntetőeljárás. Az, hogy a hivatalából leköszönt elnök ellen indítható-e büntetőeljárás, azt éppen Trump esete bizonyítja, ugyanis 4 esetben, 2 szövetség és 2 állami esetben indítottak ellene büntetőeljárást. Tehát csak és kizárólag ez a véleménye Jack Smithnek és az igazságügyminisztérium állásfoglalásának az, hogy a hivatalban lévő elnök ellen, aki a feladatait ellátja, nem indítható büntetőeljárás, és az indoklás mögötte az, hogy akkor megint csak visszatérve a New Yorki bíró döntésére nem tudná ellátni a feladatát. Semmi nem akadályozza meg azt, hogy a Trump második mandátumának lejárta után ezt az ügyet megint elővegyék, valószínűleg nem fogják, de jogilag semmi nem akadályozza meg. Egy akadály van, a legfelsőbb bíróság tavalyi állásfoglalása, amelyik immunitást ad az elnöknek, és ez válasz részben a kérdésedre. Immunitást ad az elnöknek bizonyos esetekben általános, más esetekben feltételes immunitást ad az elnöksége alatt elnökként elkövetett cselekményekért. Ha teszem azt, Trump is viccelődött ezzel a maga módján, kimenne az 5. sugárútra és lelőne elnökként egy embert, azért valószínűleg megbüntetnék az elnöki mandátum vége után, de mondjuk egy háború indításáért, vagy nemzetbiztonsági és külpolitikai döntésekért erre immunitás vonatkozik a legfelsőbb bíróság részéről. Tehát a kérdés ebből a szempontból összetett. Igen, Jack Smithnek igaza van, mert nem lehetett volna megindítani ezt a büntetőeljárást. Az az ő véleménye, hogy a vád megállt volna, ezt egy bíró, egy esküdtszéknek kellett volna eldöntenie, és ha nagyon akarnák, akkor 4 év múlva elővehetnék Donald Trumpot ezért, szerintem már nem fogják akarni.
Miért gondolod, hogy nem fogják akarni?
Donald Trump 82 éves lesz, ezért még felelősségre lehetne vonni, de szerintem ez az ügy már nem olyan, ami 4 év után jogilag keresztül megy mindenféle szűrőn, és politikailag megállná a helyét. Tehát nem azt mondom, hogy, és Jack Smithnek is az az álláspontja a jelentése alapján, hogy a vádak megalapozottak, és mondom, elő lehetne venni, nem gondolom, hogy elő fogják venni. Azért, mert ha úgy tetszik, el fog avulni. Isten tudja, mi történik még a következő 4 évben. Trumpot ismerve a legvadabb fantáziánkat kell elindítani ahhoz, hogy elképzeljük, hogy mi vár ránk a következő 4 évben.
Akkor indítsuk is el, és akkor kapásból hoznám Kanadát, Panamát, illetve Grönlandot, és kezdjük Kanadával, amiről ugye Donald Trump úgy beszélt korábbi megnyilatkozásaiban, miszerint arra az Amerikai Egyesült Államok következő államaként tekint.
Az 51. tagállamként. Ketté választanám a két országcsoportot, ha úgy tetszik. Kanada esetében én úgy gondolom, hogy Trump sokkal inkább trollkodott, mint sem az amerikai külpolitika céljának tekinteni azt, hogy Kanada. Trudeau-val, soha nem szerette Trudeau-t, mert Trudeau liberális, Trump pedig nem, illetve hát volt ő már liberális is, de most éppen nem az. Az amerikai sajtó 2 ilyen személyes incidenst emleget Trudeau-val, Trudeau-Trump viszonyában. Az egyik az a G7 csúcs találkozó, amit Kanadában tartottak, és Trump onnan elrepült egy másik találkozójára, és a repülőn olvasta azt, hogy Trudeau, mint a házigazda, azt mondta, hogy Trumppal nem lehetett rendesen tárgyalni és megegyezni, és Trump annyira felhúzta magát, hogy ezért már a repülőn is megtagadta a közös nyilatkozat. Üzent, hogy megtagadom a közös nyilatkozat aláírását, és megorrolt Trumpra. És a New York Times-ban jelent meg ez a sztori, és a másik érdekes lépés az volt, amikor a következő évben a G7 csúcs találkozó Párizsban volt, és ott az a pletyka járta, hogy Donald Trump nagyon nehezen viselte, hogy Melania Trump ezzel a jóképű Justin Trudeau-val túl sokat beszélget. Tehát van egy ilyen, ha úgy tetszik, személyes hiúsági vonulata a dolognak, és Trump imád trollkodni. Az, hogy Kanada legyen az USA 51. tagállama, egyrészt a kanadaiaknak jelentkezni kell, hogy én szeretnék, másrészt pedig a kongresszusnak 2/3 többséggel jóvá kell ezt hagyni. Nyilván ennek nincsen realitása, én úgy gondolom, hogy Trump egyrészt trollkodik, amit imád, Trudeauval szemben különösen. A másik pedig, ahogy az első elnöki mandátum alatt ő újra tárgyalta az észak-amerikai szabadkereskedelmi megállapodást, amit még annak idején Bill Clinton kötött, akkor is az volt, hogy magasról, ha szabad egy kártya hasonlatot tenni, magasról indította a licitet, és aztán lejjebb engedte. Tulajdonképpen azt akarja elérni, hogy a kanadai kereskedelmi hiány, mint ahogy minden országgal szemben azt akarja elérni, hogy a kanadai kereskedelmi többlet, az előbb rosszul mondtam, kisebb legyen, és lehetőleg Amerikának legyen többlete, és ugyanakkor azzal is kell számolnia, hogy Kanadának a nagyon fontos exportpiaca az Egyesült Államok, a legfontosabb, nyilván a földrajzi közelség miatt is, és az Egyesült Államoknak is nagyon fontos piaca Kanada, nem is beszél a szövetségesi kapcsolatokról, tehát én itt inkább egy trollkodást látok.
De akkor nem pont az lenne egyébként Trumpnak az érdeke, hogy egy ilyen jó baráti, jó szomszédi viszony tartson fenn Kanadával?
Ez valószínűleg meg lesz, hogyha a Trudeau megbukik, és a liberális párt megbukik, és egy konzervatív miniszterelnöke lesz Kanadában. Tehát,
beszélnek már a kanadai Trumpról.
Igen, és a kanadai Trump éppen nyerésre áll, ha a közvéleménykutatásokat nézzük, és az idén mindenképpen választás lesz, vagy előrehozva, vagy menetrend szerinti, és a számok jelenleg azt mutatják, hogy itt hatalomváltás lesz Kanadában. Sokkal jobban fekszik majd ez a politikai értelemben Trumpnak, mint Trudeau. Tehát ebben az értelemben a dolgok elsimulhatnak, lesz valamilyen megegyezés a kereskedelmi kapcsolatokról, Kanada fog majd több amerikai terméket vásárolni, és ettől Trump majd megnyugszik.
És mi a helyzet Grönlanddal?
Grönland az egy nagyon érdekes kérdés, ezt Amerika már Truman meg akarta venni a második világháború után, 100 millió dollár értékű aranyat ajánlott érte, ami manapság olyan 1 milliárd dollárnak felel meg, hogyha jól emlékszem a kalkulációra, és Trump is meg akarta már venni 2019-ben, akkor nevettek rajta Dániában, most tárgyalnak Trumppal.
Hát most annyira nem nevetnek. Annyira
nem nevetnek, mert megváltozott a helyzet. Grönlandnak két értelemben van stratégiai fontossága a Nyugat és az Egyesült Államok számára. Hozzáteszem, Grönland földrajzilag és geológiailag Észak-Amerikához tartozik, politikailag viszont Dániához. Igen. Ennek történelmi okai vannak. Két dolog miatt fontos, az egyik, hogy van az a csúnya klímaváltozás, amit Trump tagad, viszont a klímaváltozás, mármint hogy ember okozta volna a klímaváltozást, vagy egyáltalán lenne.
De akkor már a létét azt nem tagadja.
Nem, azt mondja, hogy nincs itt ilyen klímaváltozás, amikor nyáron hideg van, illetve nyáron nagyon meleg van, és télen hideg van, hát ez a normális. Trumpnál körülbelül a tudomány megállít, Trump tudománya. A klímaváltozás miatt az egész északi vonulat, ott az északi sark és Oroszország partjai között kezd felolvadni, tehát már nem, egyrészt nem kellenek olyan erős jégtörő hajók, mint régen, mert nem olyan vastag jeget kell áttörni, másrészt nyáron lehetnek olyan szakaszai ezeknek a részeknek, és a Grönland melletti sávot is érthetjük ezen, ami hajózható a szószoros értelmében, és a hajózható, ott nem csak kereskedelmi hajók járhatnak majd, hanem katonai hajók is járhatnak majd, de épp elég, hogy kereskedelmi hajók járhatnak ezen a részen, és Grönland környéke hajózhatóvá válik. Tehát azt is érdemes tudni, hogy Grönland főváros, a Nuuk, az közelebb van New Yorkhoz, mint Kopenhágához. Tehát van egyfajta ilyen stratégiai gondolkodás, és van egy jelenleg egy fönn északon egy kisebb amerikai bázis.
Hát az űrbázis konkrétan.
Igen, az űrbázis. De egy megerősített amerikai katonai jelenlétnek azért van jelentősége, mert van Grönland, Izland és Nagy-Britannia között egy rés, ami egy nagyon fontos közlekedési útvonal az észak-európai tengerrész és az Atlanti-óceán északi része között. Ezt imádják a orosz tengeralattjárók, mindig ott járnak, és hogyha ott megjelennek orosz és kínai hajók is, mert Kína az északi hajóutak megnyilásával adódó lehetőségekre gyakorlatilag szövetséget kötött Oroszországgal, mert Kínának is egyszerűbb arról részről jönni, mint a Suezi csatornán keresztül. Tehát van egyfajta ilyen kínai-orosz szándék arra, hogy ezt a hajózási útvonalat, ami megnyílik a klímaváltozás miatt, bejárják. Amerika ennek nem örül.
És el is tudná vágni? Teljes.
Nem, de megfigyelni, nem, elvágni, az nem elvágni akarná, ellenőrizni. Aha. Tehát ha például, most beszéltem erről, úgy hívják, hogy Giuk, most magyarosan Grönland, Izland, UK. Ez egy ilyen rés, ez a haditengerészetben régóta használják, és az ott, ha ott megnő a forgalom, ott kellene egy komolyabb amerikai katonai jelenlét Grönlandon, amerikai szempontból, és nyugati szempontból, NATO szempontból, hogy ott meg tudják figyelni a kínai és az orosz hajók mozgását. Ez egy nyilvánvaló stratégiai érdek, és ez az oka annak, hogy nem csak a dán kormány, de még a grönlandi kormány is hajlandó tárgyalni az Egyesült Államokra, hozzátéve azt, hogy Grönland nem eladó. Tehát, de a stratégiai együttműködés fontossága, ami nem létezett, vagy nem merült föl 2019-ben, az most egy releváns dolog. A másik, szintén a klímaváltozással függ össze, hogyha elkezd olvadni a grönlandi jég, annak egyrészt van egy rendkívül káros hatása, mert megemelkedhet a tengerszint, és van egy olyan előnyös hatása, hogy Grönland a tudósok szerint tele van egy csomó olyan kőzettel, ásványjal és nyersanyaggal, ami stratégiai fontosságú, nem csak ritka földfémek, hanem ritka fémek is olyan, mint a például a germánium, aminek az exportját Kína jelenleg korlátozza afféle Nyugat és Egyesült Államok elleni büntető intézkedésként. Viszont itt olyan ásványkincsek rejlenek a mélyben, aminek a kiaknázása a jelenlegi körülmények között, amikor egy baromi nagy jégréteg fedi, nagyon nehéz, de ha ez a jégréteg vékonyabb lesz, akkor neki lehet látni, és Kína is szeretne Grönlandon ilyen bányakoncessziókat szerezni, de nem kap. Azt a dán kormány elutasította. A kínaiak nagyon szeretnének Grönlandon bányászni, de nem bányászhatnak. Amerika is szeretne hozzáférni ehhez az ásványkincsekhez, és ez megint indokolja a dán kormány tárgyalókészségét erről a dologról, hiszen így a nyugati katonai szövetség, a NATO, vagy mondhatjuk ezt gazdasági érdekszférának is jutna hozzá ezekhez a nyersanyagkincsekhez, és nem Kína tenné rá a kezét. Tehát Grönland fontossága itt van, és Grönland szerepe felértékelődött az eltelt mondjuk így 6 évben, amikor ez az ötlet fölmerült, éppen azért, mert láthatóan élesedik a nagyhatalmi küzdelem az Egyesült Államok és Kína között. Tehát én úgy gondolom, hogy Oroszország itt szereplő, de igazándiból nem ő a meghatározó szereplő Grönland kérdésében, hanem itt is már Kína kezd az lenni.
Még egy kérdést ehhez engedj meg. Mennyiben szólhat bele ebbe a tárgyalásba Grönland társadalma? Nagyjából 60 ezer emberrel beszélünk, ami nagyon csekély, de hát mégiscsak ők kellene.
A Dánia adott egy lehetőséget Grönlandnak, hogy népszavazáson eldöntse. Ugye Grönland technikailag és jogilag és mindenféle értelemben gyarmata volt Dániának. Ugye egy ilyen kis országnak egy ekkora nagy sziget gyarmata volt Dániának, de megadta a lehetőséget az önrendelkezésre. Tehát elvileg Grönlandon tarthatnának népszavazást, és a népszavazás kimondhatna az elszakadás Dániától, és akkor Grönland lehetne egy önálló állam. De a jelenlegi grönlandi miniszterelnök és maga a grönlandi társadalom is a felmérések szerint szeretné az önállóságot, de marhára nem szeretne amerikai államgyarmat vagy függőség lenni. Tehát,
Trump miatt nem, vagy amúgy
nem,
sem?
Egyáltalán nem Trump, csak egész egyszerűen berúgta az ajtót, és kicsit durvábban beszél, mint egyébként az amerikai külpolitika fejében, vagy az amerikai külpolitikusok fejében ez az utóbbi időben megfordult Grönlanddal kapcsolatban, hogy mennyire fontos. Trump egyszerűen úgy gondolta, hogy én vagyok olyan erős, mint Trump és Egyesült Államok, hogy én azt mondom, hogy megveszem. Vagy ha nem megy, akkor nem zárom ki, hogy fegyverrel elfoglalom. Ez persze nonsens.
Erről majd még mindjárt fogunk beszélni, de előtte még szeretném érinteni Panamát. Mitől fontos?
Panama azért fontos, mert ott lehet átmenni az Atlanti-óceánról a Csendes-óceánba. Nem egyszerű dolog, mert zsilipelni kell, vízszintet kell emelni, de mégis amióta megépült a panamai csatorna, az egy rendkívül fontos útvonal. Már csak azért is fontos útvonal, mert a Suezi csatornánál vannak technikai és vízellátási problémák, a Vörös-tenger pedig jelenleg nem nagyon átjárható a huti lázadók tüze miatt, tehát a Panama csatorna jelentősége megnőtt. A Panama csatornát egy 1979-ben kötött szerződéssel adta vissza Jimmy Carter Panamának, mert Panama fölött az Egyesült Államok gyakorolta az ellenőrzést. Gyakorlatilag 2000. január 1-ével került vissza, vagy 1999. december 31-ével, mindegy, ezen a napon került vissza Panama birtokába. Ezt egy panamai hatóság, csatornahatóság ellenőrzi, amelyik független a panamai kormánytól. Szemben azzal, amit Donald Trump mond, teljesen részlehajlás nélkül működik. A Panama csatornát, hogyha jól emlékszem a statisztikára, az átmenő hajók, illetve a szállítmányok nagysága alapján mérve 3/4 részt az Egyesült Államok használja, tehát nem igaz, hogy Kína lenyúlja a Panama csatornát, az sem igaz, hogy Amerikát lenyúlnák a panamaiak, pont ugyanannyit kell fizetni az amerikaiaknak a csatorna átkelésért, mint mindenki másnak, semmiféle kedvezményt nem kapnak mások, és semmiféle hátrány nem éri az Egyesült Államokat. Ami szúrja az amerikaiak szemét, az az, hogy a Panama csendes óceáni és a Atlanti óceáni partján is van egy-egy kikötő, ezt egy Hutchison holdinghoz tartozó, hongkongi holdinghoz tartozó társaság működteti 1997 óta. Ugye 1997 volt az, amikor Hongkong visszakerült Kínához. Elvileg megvolt Hongkong önállósága, azt Xi Jinping ügyesen eltiporta, és attól tartanak az amerikaiak, és ez is valahol egy jogos aggály, hogy ez a két kínai kikötő és a kínai két kikötőt üzemeltető cég, ugyan a hongkongi tőzsdén jegyzett és többségében egykori tajpanok, ilyen hongkongi milliárdosok birtokában van, de amióta megszületett az a nemzetbiztonsági törvény Hongkongban, amelyik gyakorlatilag együttműködést ír elő a hongkongi cégeknek nemzetbiztonsági területen is Kínával, fölélesztette azt a félelmet, hogy nem akar-e Kína olyan megfigyelő eszközöket telepíteni ebben az egyébként magáncégek által működtetett kikötőkbe, ami figyelné az amerikai hajókat a Panama csatornán, ugyanis nem csak kereskedelmi hajók járnak át, hanem hadihajók is.
Előbb említetted Grönlandnál a fegyveres erőt, amit Amerika esetleg bevetne. Nem az a kérdés, hogy van-e bármi realitása?
Nincs. Mert,
hogy... Köszönöm. Hanem sokkal inkább az, hogyha egy ilyen elhangzik az Egyesült Államok adásunk idején hamarosan idő hivatalba lépő elnökétől, akkor milyen alapon bírálják akár Oroszországot az Ukrajna elleni invázió miatt, akár Kínát egy lehetséges Tájván elleni invázió miatt?
Ha nagyon szarkasztikus akarok lenni, akkor azt mondanám, hogy mert ők nem Amerika. Ezzel együtt Donald Trump Kínát tekinti az elsődleges ellenségnek, vagy riválisnak hívjuk inkább így, aki kihívója annak az Egyesült Államoknak, amelyik a hidegháború vége óta gyakorlatilag egyedüli ellenőrzést gyakorolt a világpolitika és a világgazdaság folyamatai között. Ezt akarja Kína és még néhány más ország megváltoztatni. Ami pedig Ukrajnát illeti ezzel kapcsolatban, hát megint csak egy sztorit tudok elmesélni, hogy amikor Donald Trump értesült arról, hogy Putyin 2022-ben lerohanta, vagy megindította a csapatokat Ukrajna felé, akkor az első reagálása az volt, hogy ez egy zseniális lépés és manőver volt.
Mert hogy?
Mert hogy nagyon ügyesen megcsinálta azt, hogy hadgyakorlatnak átszázva oda csoportosította a csapatokat, majd megindította azokat a csapatokat. Trump tényleg azt mondta, hogy ez egy zseniális húzás volt. Ez elolvasható, megnézhető.
Nagyon nehezen tudom értelmezni, de értem, hogy...
Tehát a dolog azt, Trump már az első mandátuma idején is megengedett magának olyan kifejezéseket az Egyesült Államok elnökeként, amelyek azt mutatják, hogy hát a határok nincsenek kőbevésve. Ez az ő, ha úgy tetszik, őrültségének, vagy politika őrültségének a jele. Nyilván nem fog hadsereget küldeni Grönlandra. A panamaiak azért kicsit félnek, mert ott már járt az amerikai hadsereg, amikor Noriegát elvitték és lecsukták kábítószerkereskedelemért Amerikában, és hát Latin-Amerika amúgy is emlékszik arra az Amerikára, amelyik mindig beavatkozott a 60-as, 70-es években, tehát ott van némi félelem, de azért hála a jó Istennek nem feltétlenül az fog történni katonai értelemben és az amerikai hadsereggel, amiről Trump éppen, amikor ez eszébe jut, beszél.
Na most viszont itt meg nem tudom megállni, hogy meg ne kérdezzem, mi kell ahhoz, hogy Trump, most legyen az Grönland, legyen az Panama, legyen bármi, konkrétan háborút indítson mások ellen, egy szuverén ország ellen?
Lehet, hogy én vagyok optimista, de ezt nem tudom elképzelni.
Tehát megfogná az amerikai jogállam, mint olyan?
A háború indításának a joga az egy kicsit ingoványos talajjá vált a szeptember 11-e után, mert az amerikai alkotmány a háború indításának a jogát azt a kongresszus kezébe adja. Tehát az amerikai elnök egymaga nem indíthatna háborút. kivéve azzal a felhatalmazással, amit 2001. szeptember 11-dik után pont a kongresszus megszavazott neki, és azóta is egy ilyen gumiszabályként alkalmazzák, hiszen a terrorizmus elleni háborút azt például vonatkoztatták 2003. márciusában, amikor megtámadták Irakot. Tehát van egy ilyen szürke zóna, de azért, ha szabad ilyen anekdotikus történetekre megint hagyatkozni, azért van egyfajta ilyen, hogy mondjam, józan ellenállás az amerikai katonai vezetésnek, mint amikor arról jöttek hírek a Trump első mandátumának a lejártának, első mandátumának a végén, az utolsó hetekben, hónapokban, hogy dugdosták előle a nukleáris indítási kódokat, nehogy éppen valami megszállja. Hát
Iránnal volt konfliktus, hogyha jól
Igen. Tehát Trumpnak nagy a szája, és mond mindenféle őrült dolgokat. Ezt én jó hiszeműen próbálom nyomásgyakorlásnak értékelni, és nem hiszek abban, vagy legalábbis nagyon remélem, hogy így adhok nem fog megindítani amerikai katonákat sehova. Amúgy is büszke arra, hogy az ő elnöksége alatt nem indított háborút, és most pedig az arra büszke, hogy mikor ő hivatalba lép, akkor nem lesz külföldön háborús konfliktusban résztvevő amerikai katona.
Háborús konfliktusok viszont lesznek, és ezek közül az egyiket szeretném, hogyha röviden érintenénk. Ukrajnáról van szó, már nem 24 órát mondanak, hanem néhány hónapot, vagy elhangzott vele 100 nap is. Még az előző év végén Német Andrással beszélgettünk ugyanebben a stúdióban, és ő ezt teljesen kizártnak tartott, hogy jövőre béke legyen. Ezt az álláspontot osztott te is?
Azt nem gondolom, hogy béke lesz, de azt el tudom képzelni, hogy tűzszünet lesz. A kettő között jelentős különbség van. Van egy fajta olyan dolog, amiről beszélnek nagyon sokat az elemzők, ez a háborús fáradtság. A háborús fáradtság az érződik a kormányokon, Európában is, és nem csak Magyarországon, ahol nem is volt háborús. Mi mindig háborús fáradtságot éreztünk, legalábbis igen. Hanem nyugaton is érződik egyfajta háborús fáradtság, és érződik egy háborús fáradtság az amerikai politikában. Elég arra gondolni, hogy milyen roppant nehezen ment át tavaly Ukrajna támogatása a republikánus többségű képviselőházon. Most jön egy olyan elnök, aki szintén azt mondja, hogy ez egyrészt egy veszett fejszennyele, tehát nem tudjuk Ukrajnát jelen képességeink alapján annyira segíteni, hogy visszaszerezze azokat a területeket, amiket Oroszország elfoglalt, meg egyébként is az Európa dolga lenne, mondta Donald Trump. Amit ő mondott, és valamennyire konkrét a kampánya során, és amire talán építkezhet, vagy ami az, úgy az ő fejében létezik, főleg most, hogy a gázai háborúban tűzszünetet érhet el, az az, hogy két üzenetet fog küldeni. Zelenszkijnek azt, hogy ha nem ül tárgyalóasztalhoz, akkor leállítja teljesen a támogatását, Putyinnak pedig azt, hogyha nem ül tárgyalóasztalhoz, akkor fokozza Ukrajna támogatását. Ő egy tranzakcionális politikus, Donald Trump, tehát az ő fejében, most leegyszerűsítve mondtam ezt persze, az ő fejében ez valahogy így élhet, és az ő fejében benne van az, és az amerikai külpolitikusoknál egyre többeknek a fejében benne van az, hogy egyfajta ilyen NSZKNDK megoldás lenne lehetséges, nem feltétlenül NATO tagsággal ezt megfejelve, ami az NSZK-nál végül bekövetkezett, hanem egy olyan tűzszünet, amely Ukrajnának fájó engedményekkel és területvesztéssel jár, de megállítja Oroszországot, mert Oroszország sincs olyan helyzetben, hogy ezt a háborút megnyerje. Tehát jelenleg a katonai stratégák, amiket én olvasok a nyugati sajtóban, úgy gondolják, hogy Ukrajna sem a nyugati támogatással nélküle, meg aztán végképp nem, sem pedig az egyre fogyatkozó emberi állományával nem tudja katonailag visszaszerezni azokat a területeket, és Oroszország sem tud a végtelenségig háborúzni. Hát valamilyen megoldás kell. Trump, én úgy gondolom, erre ezt kínálja.
Egyetlen egy rövid kérdés erejéig kicsatolnék a Közel-Keletre is, hogyha már felhoztad. Tűzszünet lesz. Három fázisú tűzszünetről írnak. Ennek az első fázisa az, ami nagyjából tisztának tűnik most, és még az sem biztos, hogy ezt Netanyahu alá fogja írni, viszont ebben ugye elég intenzív amerikai közreműködés volt. Te mit gondolsz, kinek az érdeme inkább az, hogy ez létre tudott jönni, még a Biden adminisztrációjé, amely nem sokára távozik, vagy már az érkező Trumpé?
Osztott. Hogy? Én mindenképpen úgy gondolom, hogy osztott, hiszen ha megnézed azoknak a névsorát, akik részt vettek közvetítőként ezekben a tárgyalásokban, akkor azt látod, hogy ott volt Biden közel-keleti külön megbízottja még, és már ott volt Trump közel-keleti külön megbízottja is. Tehát ebben az értelemben van egyfajta jogfolytonosság az amerikai külpolitikában, hogy tűzszünetet szeretnének teremteni. Az egy más kérdés, hogy hova rakja majd a hangsúlyokat Trump a Biden adminisztrációval ellentétben mondjuk a palesztinok és az izraeliek általában, és Hamas és Izrael viszonyában különösen ebben a szembenállásban. Egészen biztos, hogy Trump sokkal, illetve Trump keményebb lesz a palesztinokkal, mint Biden volt, viszont nem lesz olyan megértő az izraeli kormánya, mint ahogy ezt Tel Avivban remélik. Én legalábbis úgy gondolom.
Ez miben nyilvánulhat meg?
Ez abban nyilvánulhat meg, hogy a tűzszünet, ugye minden tűzszünethez meg minden tánchoz két ember kell. Tehát, hogyha Trump tűzszünetet akar, bármennyire is a szövetségesének számít Netanyahu, azért nyomást fog rá gyakorolni, hogy ez a tűzszünet izraeli oldalról is megszülessen, és szabaduljanak ki végre a túszok. Mert ez Amerikában is egy fontos kérdés, hogy a túszok szabaduljanak ki, és igen, itt is le kell nyelni bizonyos békákat embereknek. Tehát így gondolom azt, hogy ha Trump célul tűzi ki azt, hogy ő legyen, aki már most a bejegyzésben magának vindikálta egyébként a tűzszünet létrehozását, hogyha ő ezt akarja, akkor azt is akarni fogja, hogy az izraeliek akarják.
Értelek. Beszéljünk egy olyan emberről, akinek kvázi saját külpolitikája van, Elon Musk, aki az elmúlt hetekben, de főleg napokban elég intenzíven szállt be mind a brit, mind a német politikába. A brit politikát nemrég ugye azzal emelte meg idézőjelben, hogy Andrew Tate még be nem jegyzett pártját sikerült támogatnia, de börtönbe kívánta Keir Starmert. A Németországban ugye leült és a saját X csatornáján beszélgetett a szélsőséges AfD-nek a vezetőjével. Miért érdekli Muskot ez a két ország elsődlegesen?
Musk egy ilyen, én úgy gondolom, az eddigi tevékenysége alapján, bár politikusként viszonylag frissnek számít. Én úgy gondolom, hogy Musknak vannak, én úgy fogalmaznék, hogy ő nagyon ráér, nagyon gazdag, nagyon befolyásos, exhibicionista, vannak ilyen hobbiai. Most éppen a külpolitika a hobbija, korábban az űrutazás volt a hobbija, meg a Mars kolonizáció, meg a mesterséges intelligencia, ezeket sorolhatnám most azzal, hogy Donald Trump személyében talált egy olyan politikust, akiből elnök lehetett, amikor még a kampány folyt, majd elnök lett, amikor megválasztották, hogy ő tulajdonképpen beleszólhat a világ dolgaiba. Van egyfajta ilyen küldetés tudata Elon Musknak, meg akik őt körülveszik a Szilícium völgyben, hogy ők jobban értenek a világhoz, mint a politikusok. Muskban is megvan ez, hogy rendszert kell teremteni a világban, de egy olyan rendszert, amit ők akarnak, ahhoz viszont azt a rendszert, ami jelenleg van, támadni kell. És megint hagyd legyek szkeptikus, hogyha a Sarah Wagenknecht mozgalma Németországban esélyesebb lenne, mint az AfD, én úgy gondolom, hogy akkor Musk őket támogatná, mert ők a rendszer ellenesek. Én nem látok ebben, Muskot van, aki már fasisztának hívja, vagy fasiszta érzelműnek hívja, én nem gondolom, hogy ez így lenne, én úgy gondolom, hogy Trump szeretné ezt a rendet, ami például útját állja az Európai Unióban a mesterséges intelligencia terjedésének, pontosabban korlátlan terjedésének, mert ilyen fékeket próbál beállítani, hogy ezt a fajta óvatoskodó hatalmat ő meg akarja törni. Az óvatoskodó hatalmat a hagyományos pártok képviselik, Nagy-Britanniában a munkáspárt, amelyik éppen hatalmon van, és az sem véletlen, hogy nem a torikat támogatja Elon Musk, mert ők is a rendszer részei.
Igen, de most már a Farage sem.
Tehát most már a Farage sem, mert a Farage sem elég szélsőséges neki, tehát Musk rombolni akar. Abban az értelemben rombolni akar, hogy aztán építkezzen, de ahhoz, hogy építkezzen, azt, amit ő elképzelt, egy ilyen futurista, techno-autoriter elképzelés, ahhoz először rombolni kell. Most éppen hol lehet rombolni? Hát egy nagyon népszerűtlen munkáspárti kormány idején Nagy-Britanniában, és jönnek a német választások.
Egy hónap.
Szemmel a február 13-án jön a német választás, ott lehet rombolni azzal, hogy az AfD-t erősítem. És az is jelzi, hogy hova figyel Trump, hogy egyáltalán nem érdekelt az osztrák választás. Tehát az osztrák választásban én nem emlékszem arra, hogy a Szabadságpárt mellett ő olyan szinten vagy olyan módon kampányolt volna, és beszélt volna Herbert Kicklel, ahogy az AfD-vel műveli. Tehát ő ott lát egy olyan befolyásolási lehetőséget, hogy azok az erők, amik megbontják a rendet, azt a rendet, amit ő nem akar fenntartani és meg akar haladni, azokat segítse. Hogyha most lennének a francia elnökválasztások, akkor biztos vagyok benne, hogy Marine Le Pen támogatná.
Nem lehet, hogy ebben benne van az is most Ausztriához, hogy Ausztria icipici ország Németországhoz képest.
Igen, kisebb a befolyásoló ereje nyilván, tehát ez is benne van, tehát azért Musk sem figyel oda mindenre, de Németországot szemmel láthatóan egy ilyen, hogy mondjam, stratégiai kérdésnek tekinti a maga fejében, hiszen az, hogy ráúszítja Németországra az X-et, a mikroblogját, a 200 millió fölötti követ, 200 millió az egy hatalmas méretű ország lenne.
Szám, persze.
Tehát egy 200 millió követőjének sugározza az interjút az AfD vezetőjével, 200 millió követője, bennem milliószám németek, olvassák azokat a bejegyzéseket, meg azokat a megosztásokat, amit Musk közöl az általa kívánatosnak tartó német forradalomról. Nem véletlenül idegesek a hagyományos politikusok Németországban. Mit, és másutt is.
Nára, hogy mit tud ez ellen tenni bármely európai ország, vagy egyáltalán bármely ország, amit Musk így előszed?
Hirtem. Az Európai Unió ilyenkor mindig emlegetni szokta a digitális szolgáltatásokról szóló törvényt, hogy abban mi a közösségi platformok felelőssége, és az X egy közösségi platform. Ennek egyrészt nagyon nehéz érvényt szerezni, nem csak uniós szinten, hanem egyes tagállami szinten is. Nem tudom, hogy mihez tudnak. Szemmel láthatóan a politikusok, ahogy a román elnök választás esetén, és egész egyszerűen a közösségi média hatásával jelenleg nem tudnak mit kezdeni, és ez abból a szempontból veszélyes, amit a román elnök választásnál is láttunk, hogy egy TikTok kampánnyal milyen sikert lehet elérni. Senki nem tudja, hogy február 13-án mit fog mutatni a német választás eredménye, de mindenki azt fogja figyelni, hogy a Musk-féle kampánynak vajon milyen hatása lehetett erre, és akkor megint el kell tűnődni azon, hogy mi a fenét kezdjünk ezekkel a jellemzően amerikai, illetve a TikTok esetében kínai közösségi platformokkal, mint a Facebook, Instagram, főleg a Facebook és az X, ahol korlátlanul jöhetnek azok a tartalmak, amiket nem ellenőriz senki, és amik tényleg befolyásolhatják a választások eredményét, mert az egyszeri szavazó, aki el akarja majd dönteni, hogy Németországban a CDU-CSU-ra, vagy a szociáldemokratákra, vagy a szabaddemokratákra, vagy éppen az AfD-re szavazzon. Mi ebből az igaz?
Ebben mi most itt nem fogunk
ebben nem, ez csak, ez csak hozzá, én úgy gondolom, hogy hozzátartozik ahhoz, hogy egyelőre nem tudjuk, hogy mi lesz a hatása. Február 13-án este már tudni fogjuk.
Ha már Facebook. Akkor Mark Zuckerberg. Ugye a Metának az alapítója, miután Donald Trumpot megválasztották, gyorsan elrepült Floridába, együtt ebédeltek, vacsoráztak, ezt most nem tudom pontosan, de akkor vacsoráztak, és hogy Mark Zuckerberg onnantól kezdve gyakorlatilag megváltozott. Tehát, hogy a Facebooknak a tényellenőreit az Egyesült Államokban kirúgják, itt Európa ragaszkodik még hozzájuk, meglátjuk, hogy meddig, de hogy elment Joe Roganhez, adott egy 3 órás interjút, és az egész Facebookra úgy néz ki, hogy vissza fogja engedni azt a politikai kontentet, amit korábban a Brexit, illetve pont Trump megválasztása után jelentősen letekertek. Ezt ugye mi is megéreztük hírlapként, nem is kicsit. Mi történt Mark Zuckerberggel?
Alkalmazkodott. Akik ezt a lépést helytelenítik, azt mondják, hogy megalkudott, becsicskult, hogyha szabad ezt a kifejezést használni.
Ez a magyar médiában divatos.
És a konzervatívok pedig azt mondják, hogy vége a cenzúrának. Valószínűleg, és most nem akarok mindenképpen semmit mondó lenni, de valószínűleg mind a kettőben van igazság. Tehát az kiderült, hogy a Biden kormánynak és főleg a COVID idején voltak kérései, határozott kérései a Facebookhoz, hogy mit szorítson háttérbe, és mi az, amit előtérbe szorítson. Ez sem volt egy igazán elegáns dolog. Ugyanakkor az is igaz, és ezt az X példájából látjuk, mert először Musk volt az, aki felszabadította az X-et, ahogy megvette a Twittert, és megszüntette a moderálást, hogy elöntötte az X-et a dezinformáció, a gyűlöletbeszéd, a konteó, és ezt senki nem kontrollálja. És mi, akik ezzel foglalkozunk újságíróként, mi könnyen teszünk vagy pontosabban könnyebben teszünk különbséget az igazi hírek és a valós hírek között.
Azért mi is küzdünk.
De igen, azért mi is küzdünk, de most képzeljük el azt, hogy aki felhasználóként ilyesfajta szakmai háttér nélkül, hogyha szabad ilyet mondani, olvassa a híreket és az álhíreket, nem fog tudni különbséget tenni, hogyha eltűnnek azok a jelzések. Musk állt rá először erre a közösségi tényellenőrzésre, hogyha szabad ezt így hívni, hogy azokra a bejegyzésekre figyel föl az a még megmaradt néhány tényellenőrző, amit több felhasználó jelez, hogy itt valami nem stimmel. Ezt akarja most Zuckerberg bevezetni a Facebookon. Nem igazán látszik ez működni, és ez is el fog indítani egy olyan vitát, mint ami a közösségi platformok és a politika viszonyáról zajlik, vagy elindult. A közösségi platformok és a tájékoztatás kapcsolatáról szóló vita. Vannak ezzel kapcsolatban pesszimisták, vannak optimisták. Igazándiból itt, ami összeütközik egymással, az a korlátlan véleményszabadság, meddig szabad elmenni. A Facebookon továbbra is tilos lesz például holokausztot tagadni.
Igen, de például nőket már lehet szabadon becsmérelni.
Sőt egész egyszerűen, ha szabad egy elszabadult kommentet mondani, akkor a Facebook kifejezetten arra utalt, hogy például a homoszexuálisokat lehet aberráltaknak nevezni, mert az egy vélemény. És lehet a gender ideológiát szintén hasonlóan erős jelzőkkel illetni, nem fogják ezeket kiirtani a jövőben, ahogy te is mondtad, az Egyesült Államokban, mert ahogy az Európai Unió ezt látta és hallotta, rögtön a már emlegetett digitális szolgáltatásokról szóló törvényre hivatkozott, amelyik előírja a közösségi médiának, hogy a kifogásolt tartalmakat határidőn belül le kell szednie. Ez nem fér össze azzal, amit a Facebook csinálni fog Amerikában.
Érdekes világ lesz. Viszont hadd tegyek fel ezzel kapcsolatban még egy kérdést. Várható-e az, hogy más baloldali vállalkozók, meghatározó üzletemberek is Trumphoz rohangáljanak, és gyakorlatilag, ahogy mondtad, becsiskoljanak neki? Tehát mondjuk Bill Gates. Ilyen nagyságrendű emberek elmennek Trumphoz már a Mar-a-Lago-ba?
Én úgy gondolom, hogy ha Mar-a-Lago-ba nem is megy el Bill Gates, de ha meghívják a Fehérházba, akkor el fog menni. Egész egyszerűen azért, mert az elnök hívja meg a Fehérházba. Nem tudom, hogy hány baloldali milliárdosról tudsz Amerikában, én nem sokról,
nem sok.
De mindenképpen alkalmazkodniuk kell ahhoz a környezethez, amit Donald Trump gazdaságilag és főleg szabályozásilag meg fog teremteni. Jeff Bezos sem mondható egy konzervatív milliárdosnak, és az volt látható, hogy rökködtek a millió dollárok a Trumpot még korábban nem nagyon kedvelő milliárdosok részéről a beiktatási ceremónia báljainak a finanszírozására. Vannak, akik ezzel kapcsolatban fölidézik a keresztapa kezdő képeit, amikor jönnek a Donhoz ajándékokkal az esküvő alkalmából. Ebben van némi előítélet és szarkazmus, de azért hívjuk ezt lobbizásnak, az amerikai viszonylatok közepette, de nyilván mindenki igyekszik ehhez az új rendszerhez alkalmazkodni, mert mindenféleképpen egy új rendszer lesz az Egyesült Államokban többféle tekintetben, a gazdaságpolitikában, és abban, hogy mit szabad majd a nagy technológiai cégeknek, és mit nem, és kik fognak lobbizni, és hogy. Az érdekeiket képviselik. Tehát Tim Cook, az Apple vezetője például nem smúzol Donald Trumppal, de ő is beszél Donald Trumppal. Ugyanígy jellemző lesz majd arra, hogy a Silicon Valley-ből is azok, vagy akár Hollywoodból, bár onnan kevésbé, ők kitartóbbak szoktak lenni konzervatív elnökökkel szemben, de mindenféleképpen keresnek majd valamiféle kapcsolatot Trumppal. Egész egyszerűen azért, mert 4 évig vele kell együtt élni.
Utána meg lehet, hogy az alelnöké.
Utána meg más. Nem tudjuk, hogy mi következik.
Virágos. Szeretnék egy picit puskázni fogok most, mert hogy bonyolult betű szó következik, ez a DEI programokat érintő kérdés, diverzitás, méltányosság, inkluzivitás, igen. És ez olyan programokat takar, amik egy ilyen, mondhatni pozitív diszkriminációt alkalmaznak a különféle bőrszínű, szexualitású, korú, illetve vallású ember felé az Egyesült Államokban, és azt látjuk, hogy ezeket fokozatosan vezetik ki az utóbbi hónapokban. Ez Trump hatás, vagy valami egészen más?
Ez már megkezdődött akkor, amikor az amerikai elitegyetemeken botrány tört ki a gázai háború miatt, és akkor többek között nem Trump is, meg a republikánusok is azzal támogatták az egyetemeket, hogy az egész azért ment gajra, és ha szabad, hígult fel egyetemi hallgatóság politikai értelemben, mert nem azokat vették föl, akik ezt kiérdemelték a teljesítményükkel, hanem a ilyen feltételek alapján kellett, hogy legyen köztük afroamerikai, hispán, ilyen kisebbségi, olyan kisebbségi, ennyi nő, ennyi transzexuális, nem tudom, a sort lehet folytatni.
Tegyük hozzá, hogy elképesztően drága az amerikai felsőoktatás, tehát mindenkinek be kell fizetni, és ösztöndíjak ugyan vannak, de attól még pénz is dominál.
Igen, de itt úgy látták nagyon sokan, és nem is feltétlenül alaptalanul a számok alapján, mert kicsit túl pörgették ezeket a programokat, hogy érdemtelen emberek jutnak be olyan helyekre, és kapnak ösztöndíjat, mert ezek ösztöndíjjal is jártak, akiknek nem feltétlenül ott lett volna a helyük, és ezt átvették, mert volt egy ilyen, mint ahogy mindenütt Amerikában is ilyen politikai hullámok vannak. Voltak ilyen politikai hullámok, hogy a DEA-hez, meg a DEI-hoz, meg az ESG-hez csatlakozni illik, mert hogy ez a kor trendje. Uh-huh. Most más lett a kor trendje, ahogy említetted, ebből a két programból lépnek ki a vállalatok, a McDonald's-től kezdve mindenki. Egyrészt alkalmazkodnak ahhoz, ami következik 4 évig, másrészt pedig érezték, hogy a társadalomban is volt egy ilyen visszacsapás, ezt is mutatja Trump sima győzelme a tavalyi elnökválasztáson, amikor úgy gondolták, volt egy ilyen vélemény a New York Times-ban, amelyik azt mondta, hogy közvetlenül a választás után, november 5-i választás után, amelyik azt mondta, hogy a demokraták azt felejtették el, hogy kinek az érdekeit kellene nekik képviselni, és elkezdték azoknak az érdekeit képviselni, a különböző vélt vagy valós kisebbségek érdekeit, akiket a társadalom, ha úgy tetszik, egy jelentős része szerint túlvédtek. Uh-huh. Ahogy várhatóan megnövekszik, majd most tovább lépve ezen a pozitív megkülönböztetésen, szerintem meg fog nőni azoknak az eseteknek a száma, amikor a transzexuális mellékhelyiségek megnyitását már nem fogják annyira bátorítani. Egész egyszerűen megváltozott a környezet.
Világos. Így az adás vége felé közeledve még szeretném, hogyha magyar szállat azt úgy érintenénk, mert több olyan kérdés is van, ami az utóbbi időszakban a magyar-amerikai kapcsolatokról szólt elég intenzíven. Néhány napos információ az, hogy Orbán Viktort az amerikai sajtó szerint meghívták Donald Trumpnak a beiktatására, ennek ellenére a magyar miniszterelnök január 20-án egy konferencián fog itt Budapesten előadni. Mit tudunk erről az egész meghívásról?
Amit én láttam, az amerikai sajtó is tényként kezeli, hogy Orbán Viktort mások társaságában, ha úgy tetszik, a Trump számára szimpatikus politikai ideológiai oldal képviselőivel együtt meghívták a beiktatásra. Semmiféle hivatalos kommunikáció ezzel kapcsolatban nem történt. Én úgy gondolom, hogy ez találgatás, senki nem tudja sem a külön. A elnöki beiktatást kormányzati szinten szervezik, tehát azt nem Trump szervezi. Ettől függetlenül még meghívhat embereket, mert Trumpról beszélünk. De nincs nyoma annak, hogy meghívták volna Orbán Viktort, hivatalos nyoma. Röpködnek ezek a hírek. Nem, én erre nem tudok erre a kérdésre válaszolni, mert nem tudom. Ahogy az amerikai sajtó is, hogy mondjam, meg nem nevezett hírforrásokra, meg egyebekre hivatkozik, hogy meghívták Javier Milleit, vagy meghívták Jair Bolsonaro-t, vagy Giorgia Meloni-t. Giorgia Meloni erre az amerikai sajtó szerint azt válaszolta, hogy hát megnézem, hogy belefér-e a menetrendembe, vagy a programomba. Bolsonaro menne, de nincs útlevele. Milley még akár el is mehet, a jelek szerint Orbán Viktor nem megy, és ezt csak egyet szeretnék hozzátenni, hogy egy konszenzus létezik már hosszú ideje Amerikában, hogy az elnöki beiktatásra nem hívunk meg állam és kormányfőket.
Miért?
Mert az nem egy olyan esemény, nem egy olyan diplomáciai esemény, tehát arra ott vannak a csúcs találkozók a Fehérházban, és jellemzően nem is szoktak megjelenni állam és kormányfők, nagy követek igen, vagy például azt lehetett olvasni, megint csak sajtóértesülésekre hivatkozók, Trump valóban és szóban meghívta, ő is elismerte Xi Jinping kínai pártfőtitkár államfőt, aki köszönte szépen, és vagy a külügyminiszterét fogja elküldeni, vagy a politikai bizottság egyik tagját. Tehát Trump sok értelemben formabontó, és ebben a protokolláris dologban is formabontó, mert lehet, hogy meg fog jelenni Meloni, nem tudom. Ezek szerint Orbán Viktor már nem. Lehet, hogy meg fog jelenni Javier Milei, ezt se tudom, de nem szokás.
Van viszont egy másik is, ez a Rogán ügy, erről nagyon sokat írtunk, nagyon sokat beszélgettünk, a Rogán Antat ugye szankciós listára tette az Egyesült Államok, és ugyanebben a stúdióban mondta a Szabó Andrea, hogy ő arra számít, hogy ez mindössze 2 hétig fog tartani, ahogy Trumpot beiktatják, Rogán onnan lekerül. Te erről mit gondolsz?
Nem Trump veszi le erről a listáról, hanem a pénzügyminiszter.
De azért mégiscsak lehet rá hatása.
Trumpnak mindenre lehet hatása, és főleg azért, mert ő úgy értelmezi az elnöki posztot, hogy az elnök mindent megtehet. De 2017-ben Donald Trump volt, aki kiadta és aláírta azt az elnöki rendeletet, amelyik a globális tehát Magnitsky törvény értelmében kiterjeszti a Magnitsky törvény joghatóságát pont olyan esetekre, mint Rogán Antal, akit nem az emberi jogok megsértéséért vettek rá a szankciós listára, hanem korrupcióért. Tehát Trumpnak egyrészt szembe kellene menni a 2017-es elnöki rendeletével, amit ő írt alá, másrészt pedig azzal a törvénnyel, ez az amerikai külügyminisztérium honlapján nagyon jól elolvasható angolul, hogy annak is van egy folyamata, hogy valaki rá kerüljön erre a szankciós listára. Ezt van erre külön pénzügyi nyomozóhatóság, az FBI meg az egyéb hírszerző ügynökségek mellett Amerikában, aki előtárja azokat az adatokat, amiket nyilván Rogán Antalról is előtárt, majd a pénzügyminisztérium dönt arról, hogy erre a szankciós listára fölvesz-e valakit. Nagyon sokan vannak erre a szankciós listán, és a folyamat megfordítható, és volt, akinek már ez sikerült is, de ahhoz neki kell bizonyítani az ártatlanságát. Tehát ez nem egy jogi folyamat, ahol te a jogi alapelvek szerint addig vagy ártatlan, amíg be nem bizonyosodik, hogy bűnös vagy. Itt sajnos az a helyzet van, hogy addig vagy bűnös, amíg be nem bizonyítod, hogy ártatlan vagy. Tehát a külügyminisztérium sillabusza alapján ez a folyamat úgy zajlik le, most koncentráljuk Rogán Antalra, hogy Rogán Antalnak kell majd bebizonyítani az amerikai külügyminisztériumnak, hogy ő nem korrupt. Tehát azok a vádak, amiket nem tudom, hogy ő ismere, vagy kommunikálták-e vele, vagy a magyar kormánnyal, azok nem igazak. Hogy Trump ezt a folyamatot hogy tudja megfordítani, nem tudom, de nem gondolom, hogy ez neki az a prioritás lenne, hogy az első hétben erről döntsön.
Mi lehet az az alkú, aminek keretében esetleg Rogán Antal erről le tud kerülni? Tehát létezik egy olyan forgatókönyv, amiben egyáltalán a magyar kormány alkut tud kínálni az Egyesült Államoknak?
Na, de mit tudunk ajánlani?
Na, ez az. Tehát nincs.
Nem tudom, hogy tudunk-e olyat ajánlani, és hogy minden ilyen tranzakcionális politikussal kapcsolatban van olyan, hogyha te tettél neki szívességet, és most már nem akarok megint keresztapa hasonlatot hozni, de hogyha tettél neki egy szívességet, akkor annak egyszer valamikor megkérheted az árát, ahogy Pelikán elvtárstól is kérhetnek majd valamit. Erre megint mondok egy példát. Amerikában, még amikor én kint voltam tudósító, akkor is voltak ilyen hírek, aztán kiderült, hogy ez igaz is, hogy rendőri alapítványokat támogató embereknek és rendőrök hozzátartozóinak lehet egy ilyen kicsi kártyája, ami közúti szabálysértésként gyakorlatilag egy ilyen mentőkártyaként szolgál, Jolly Jokerként, és ezt használták is. És lehet, hogy Orbán Viktornak is van egy ilyen kártyája, a kérdés, hogy ki akarja használni Rogán Antal esetében, vagy valami későbbi esetre tartogatja azt a fajta kártyát, amit úgy szerezhetett meg, egy ilyen erőkártya, ha már ilyen kártyadolgokról beszélünk. Tehát neki lehet egy ilyen erőkártyája egyszerűen attól, hogy ő volt az egyetlen európai állam vagy kormányfő, aki Trumpot kezdettől fogva támogatta, az ő nevét említette a Kamala Harris-szel folytatott elnökjelölti vitában nem egyszer, de kétszer, és mind a kétszer pozitív hangnemben Donald Trump, és azóta is, és azelőtt is pozitívan emlegeti Orbán Viktort, mint Európa erős emberét, és aki őt támogatja, és akit megérti. Ez egyfajta ilyen erőkártyát ad Orbán Viktor kezébe, de nem biztos, hogy 5-5, lehet, hogy csak 1 vagy 2, és ilyenkor el kell dönteni, hogy mire használom föl.
Ezt majd ők eldöntik. David Pressman viszont a héten távozott Magyarországról, ő volt ugye az Egyesült Államoknak a budapesti nagykövete, azt még nem tudjuk, hogy ki lesz az utódja, viszont van egy név, akit a kormánysajtó bedobott, ez a bizonyos Brian E. Leeb. Róla mit kell tudni?
Ő 2018-ban indult Pennsylvániában a képviselőválasztáson, kikapott. 2024-ben indult Floridában a képviselőválasztáson. A republikánus előválasztáson tönkreverték, majdnem kétharmad, egyharmad arányban kapott ki. Nagyon szeret fényképezkedni Donald Trump-al és republikánus politikussal. 2024-ben élvezte a CPAC támogatását. Ennek ellenére agyonverték a republikánus elnökválasztáson, tehát esélyesen volt arra, hogy a demokrata jelölte harcba szálljon. Ő egy világhírű amerikai politikus Magyarországon. Ha szabad ilyen szarkasztikusan fogalmaznom. Megnéztem az amerikai sajtót, nem írnak róla. Tehát, hogyha valaki a kezébe veszi a Google-t, és próbál az amerikai sajtóban, és nem a Newsmax-en, mert ott megszólal, hanem mondjuk a fősodratú amerikai sajtóban próbál rákeresni a nevére, akkor ezt a két adatot találja, amiről beszéltem, hogy kétszer próbálkozott kongresszusi képviselő lenni, egyszer sem sikerült, mind a kétszer nagyon elhasalt. Őt az alapjogokért központ foglalkoztatja, tehát ő egy magyar pénzből dolgozó amerikai politikus, és én ilyenkor mindig csodálkozom, amikor már nem csak a kormány sajtó is hívja őt lehetséges amerikai nagykövetnek, hanem már a nem kormány sajtó is, hogy ne tegyünk már úgy, mintha egy önjelölt, nem egy önjelölttel beszélnénk. Egyrészt, másrészt viszont Trump esetében óvnék attól, hogy ezt le is írjuk ebben az esetben, hiszen önjelöltből lesz például most a védelmi miniszter, aki azzal hívta föl Donald Trump figyelmét magára, hogy neki tetsző dolgokat mondott a Fox and Friends hétvégi műsorában, és nyilván tudta, hogy Trump egy ilyen nem csak a Fox News-t szereti, hanem a Fox News-on belül a Fox and Friends nevű reggeli műsort is, és hogy egy ilyen junkie, aki állandóan azt nézi, és ott kell megmutatod magadat. Én nem tudom, hogy a Fox and Friends-ben Leap szerepelt volna, de igyekszik minden lehetőséget megragadni, hogy megmutassa magát. Én úgy gondolom, hogy ő egyelőre sokkal inkább önjelölt és a magyarországi kormány sajtó jelöltje, mint komolyan vehető jelölt. Megint csak hozzátéve, hogy David Kornsteinről sem hallottunk soha előtte semmit, aki Trump nagykövete volt Budapesten. Tehát egyrészt úgy gondolom, hogy ő egy önjelölt, másrészt úgy gondolom, hogy Trump esetében aztán, hogyha nagyon sokat jelentkezel, az még akár segíthet is neked.
Vonatkoztassunk el most akkor egy kicsit Leap-től. Mit várhat Magyarország a David Pressman utódjától? Legyen az jó szerével bárki, de Trump által kinevezett.
Én úgy gondolom, hogy három dolgot várhat. Az egyik sokkal jobb személyes kapcsolatokat, hogy az köztudott, hogy Orbán Viktor nem volt hajlandó fogadni David Pressment. Én úgy gondolom, hogy hát a rendszerváltás előtti történelemre nem emlékszem a nagykövetek tekintetében, de abban egészen biztos vagyok, hogy a rendszerváltás óta nem fordult elő, hogy egy több mint két évet Magyarországon lévő amerikai nagykövetet nem fogadott a miniszterelnök. Mindenképpen egy sokkal jobb személyes kapcsolatra számítanak, ami azt is jelenti, hogy verbális és egyéb támogatásra számít a leendő nagykövettől a magyar kormány. Hát ez ugye nagyon jó a magyar kormánynak, ami viszont Magyarországnak lenne jó, és erre is számítanak, az két dolog. Az egyik, hogy az ESTA-val kapcsolatos korlátozást, ez az elektromos beutazási engedély Amerikában. Az ESTA mindenki másra a vízummentes programban résztvevő országok közül, Magyarországon kívül úgy érvényes, hogy az ESTA két évre szól, és korlátlan többszörű beutazási lehetőséget ad. Magyarország esetében ezt visszavették egy évre, és egyszerű beutazási lehetőségre. A másik pedig a kettős adóztatás elkerülését célzó magyar-amerikai megállapodás, amit az amerikaiak felmondtak, arra hivatkozva, hogy Magyarország ellenzi a globális minimáladó bevezetését. Igen. Hozzáteszem, azóta se fogadt el az Egyesült Államok Szenátusa ezt a megállapodást, de ez egy másik kérdés, nyilván ennek is politikai megfontolások rejlettek a hátterében, de ami a politikai várakozást jelenti, az az, hogy jobb lesz a személyes és politikai kapcsolat, ami a konkrét várakozást illeti, az ez a kettő.
Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma.
Köszönöm szépen.
Nektek pedig, kedves hallgatók, nézők, köszönjük szépen a figyelmet. A Fülke jövő héten folytatódik, viszont ha addig nem akartok lemaradni semmiről, akkor kövessetek minket online, illetve offline is. Sziasztok, viszontlátásra!